Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Alkalmunk elején keressük ki a 161. dicséretet, és énekeljük el mind a 6 rövid versével. 161. dicséretünk így kezdődik, Siess keresztjén, lelki jót hallani. Siess keresztjén, lelki jót hallani. Régi törvényből harcolni, tanulni, az igaz hit mellett, mint kell bajt vívni, Krisztusba bízni, mert nem hiába ezt az ó törvénybe proféták írták, Biblia könyvébe. Szép tanulság ez most az új törvénybe, mi eleinkben. Jól tudja földön ezt minden keresztjén, nem csak fegyverrel oltalmaz az Isten. Ezt minden népnek tudására adom, Istenünk vagyok. Fejedelemség vagyon csak Istenben, minden hatalom vagyon ő kezében. Kiket ő akar föld kerekségében, emeli égben. Ne es kétségbe, ő nagy jó voltában, az igaz hídben, erős légy magadban. Mint Dávid úgy jársz, tárvi a dalodban, hitvallásodban. Dávidot Isten hagyja királyságban, ő ellenségét vetégy alázatban. Dicsérjük Istent nagy háladásban, énekmondásban. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy ma is szabad van, és a szabad eligazító. Köszönjük, hogy különös dolog, amikor beléphetünk a te ígédnek világosságába, mert kiderül a mi mindenféle útunkról, hogy melyik volt görbe, melyikről kell visszajönni, és utat mutat a te ígéd. Köszönjük annak fegyelmét és szigorát is, hogy mindig lámpás, mécses, a lábunk mellett a te ígéd, mindig a következő lépést mutatja meg. És attól függ, hogy áldott lesz az életünk, hogy ezt a következő lépést meglépjük el a te ígédnek fényébe, abba a fénykörbe, amit mutat ez a mécses, a következő lépésnek a helyét. Kérünk azért, hogy add, hogy a mi szívünk megértse, hogy mit kívánsz tőlünk, és legyen engedelmes neked, hogy ne itt fejeződjön be az Isten tisztelet, amikor befejeződik ez a mai alkalom, hanem ott és akkor, amikor megcselekedjük a te szódat. Köszönjük, hogy lehetséges ez, és kérhetjük tőled azt, hogy teremts bennünk hűséges szívet. Teremts bennünk engedelmes szívet. Ezt szeretnénk kérni most, és értelmet, bölcsességet, világosságot, hogy megértsük életünkre nézve a te eligazító szabadat. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét Péter apostol második leveléből olvasom, az első rész, első 11 versét. Így szól ezen a helyen Isten igéje. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak igazságában. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet. A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, és az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásatokat és kiválasztásatokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Szeretett testvéreim, a mai napi igénk felnyitogatja a mi lelki szemeinket arra nézve, hogy meglássuk, milyen elképesztően nagy, megajándékozott élet, ami életünknek a lehetősége. Maga az ige szakasz olyan, mintha egy térkép lenne, amely mutatja az utat a hívő életnek a mindennapjaiba, és a hívő életnek a győzelmes valóságához. De van egy különleges kritérium, ez a különleges kritérium pedig már ott van az elején. Mi ez a kritérium? Azt mondja, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek. Igen, ez egy leszűkítés. Valóban így van, leszűkíti Isten most a beszédét azok felé, akik már megtértek és újonnan születtek a Szentlélek által. Az ő életükre nézve igaz ez. És aki még nem tért meg, nem nyert élő hitet, nincs új élete, annak életére ez nem igaz. Tehát ez itt van egy hangsúlyos különbségtétel, hogy azokhoz szólít az ige, azokat szólongatja, azoknak a szemeit nyitogatja ki, azoknak ad új mutatást, akik már az új életben járnak, és az új élettel rendelkeznek. De nem kell, hogy elmenjen, ha esetleg van közöttünk olyan, aki még nem biztos a maga új életében, vagy tudja, hogy már régóta könyörög, de még nem nyert új életet. Hogy miért nem kell elmenjem, ezzel kapcsolatban elmondok egy kicsit tréfás történetet. A történetnek a lényege az, hogy két Istennek különleges szent embere együtt szolgált. Az egyik ember az egy nagyon vidám természetű, tréfálkozó természetű ember volt. A másik meg egy nagyon szigorú asszony volt. És történetesen ezen a héten, ezen a lelki héten együtt szolgáltak. És az asztalnál beszélgetés folyt, és a beszélgetés közben tényleg jó ízű, nem rossz ízű, hanem jó ízű tréfákat mondott el, vagy vele fonta a beszélgetésbe. Ez a bizonyos vidám természetű szolgálja Istennek ezeket a tréfás dolgokat. Igen ám, de a szigorú természetű asszony testvér pedig odalépett hozzá, és elmondta neki, hogy itt Isten lelkeket megtérésre szomorít meg. ne viccelje el ezt a helyzetet. És erre azt mondta ez a másik igen nagy evangelizátor, most nem mondom el, hogy kikről van szó, azt mondta ez a másik evangelizátor, hogy nem erről van szó, nem jól érte a dolgot, mert ha az, hogy mi itt örömben vagyunk, boldogságban vagyunk, és jó kedvben vagyunk, az nem teszi tönkre Istennek megszomorító munkáját, csak kívánatossá teszi az új életet a többiek számára. És ugyanígy van ez az ige is, hogy ha még nincs új életed, akkor egy olyan világot fed fel előttünk, amely hívők és nem hívők, újjászületettek és még nem újjászületettek előtt is kívánatossá teszi a keresztény életet. Úgyhogy el ne menjen valaki esetleg, ő úgy érzi, hogy ő még nem. Csodálatos dolgokról beszél itt az Isten. Beszél arról, hogy a hitet nyerni lehet, az élő hitet Istentől nyerni lehet. Azaz, hogy nem az ember kapaszkodása az élő hit, az ember kapaszkodása mindig egy darabig tart, de a tökéletes megfogalmazás annak a férfiúnak a szájából hangzik el, aki a gyermekért könyörög Jézushoz, és azt mondja neki, hogy hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemben. Hogy van egy ilyen, mikor valaki le akar szedni egy magasan lévő gyümölcsöt a fáról, de nem éri el, és teljes lényével nyújtózkodik, hogy valahogy hátha le tudom venni azt a gyümölcsöt a fáról. És ott jön a másik része, amikor Isten valakit megajándékoz a hittel, hitet nyer, élő hitet, az valami egészen más. Az valami sokkal hatalmasabb bátorságban, belső lelki személyes bizonyosságban járatja az embert, hogy igen, nem csalatkozom a hitemben. Hogy az én hitem teljes bizonyosságban afelől, hogy amit kérek, azt Jézus hatalmával és szeretete által meg fogja cselekedni. Az élő hit ebben más. Istentől lehet elnyerni. Ebben van egy csodálatos evangélium üzenet is, hogy lehet kérni és kapni és elnyerni élő hitnek valóságát. És a kérésben meg ne fáradj és meg ne restülj, hanem kérd az Istent, hogy töltse meg a te életedet élő hittel, valóságos hittel. Most már rátérve az ígére, négy motivuma jelenik meg ennek az új életnek, négy hatalmas képet rajzol, illetve egy képet rajzol négy hatalmas motivummal, ami egy térképpé áll számunkra össze. Az első, amit elmond Péter apostol, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket. Az ő Isten ereje megajándékozott minket, mégpedig azt mondja, hogy mindennel, ami csak az élethez és a kegyességhez szükséges. Mit is jelent ez? Jelenti azt, hogy megajándékozott minket a földi életre nézve, és az örök életre nézve is. És innen jön a nagy kérdés, hogy hát hogy is van ez? Hogy van az, hogy ő megajándékozott, és én nem minden esetben, nem minden percemben, nem minden hetemben és órámban tapasztalom azt, hogy ez így lenne? Vajon hol van a hiba? Isten nem mond igazat. Vagy pedig az a helyzet, hogy bennem van valahol a hiba. Vagy mi, hogy néz ki ez az egész? Hogy van az egész valósága annak, amit Isten mond, hogy már megajándékozott? Ezt tulajdonképpen helyesen magyarázva úgy kell megmagyarázzuk, hogy itt egy ószövetségi gondolat jelenik meg, úgy hívják a teológusok ezt, hogy egy hebraizmus. Ennek a lényege az, már többször is meséltem erről a dologról, talán itt ebben a körben is, hogy Isten, amikor azt mondja, hogy valami be fog következni, ígéretet ad valami felől, annál mindig az a jellemző, hogy nyelvileg, ezt úgy fejezi ki héber nyelven az Ószövetség, hogy perfektumban van, azaz már befejezett tény, hogy megtörtént. Bár még lehet, hogy évszázadok telnek el, míg meg fog valósulni a profécia. De biztosan megvalósul. Ha egyszer Isten kimondja az ígéretet, akkor biztos, hogy úgy lesz. Nem lehetséges, hogy ne úgy legyen. Elmondta az ígéretét az ő fiáról, el is jött az ő fia. Sok helyen megtette, és pontosan olyan volt Jézusnak az élete és halála, ahogy azt az Ószövetségben ígérettel az Isten megrajzolta. ezért mindig ezt így is hívja a teológia, hogy ez egy prófétai perfektum. Azaz azt jelenti, hogy a próféta mindig olyan nyelvtani helyzetben mondja el, hogy már megvalósult, noha még az idő nem telt be rajta, még nem érkezett el, de már megvalósult. Nem kérdés, hogy meg fog valósulni. Nem feltételes helyzet ez, hogy hát, hogyha jól megy, akkor megvalósul, meg nem megy jól, nem valósul meg. És ennek az áttükröződése, amely isteni gondolat, tehát nem héber gondolat, hanem isteni gondolat, ennek az áttükröződés jelenik meg itt is, az Új Szövetségben, és erősíti meg ezt a gondolatot az Isten az Új Szövetségben. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy a megajándékoztatás, hogy mind az itteni földi életedre, mind az örök életedre nézve, mind pedig a kegyességre, azaz a szent életre, Istennek elhívott életmódra nézve, Isten mindennel téged már megajándékozott. Hogy van ez? Akkor, ha már megajándékozott, akkor miért vagyok én hiával a megajándékozottságnak? Miért vagyok én hiával az erőnek? Miért vagyok hiával a bölcsességnek? Miért vagyok hiával a világosságnak, hogy tudjam, mikor, merre kell menni? Hogy van ez? Tehát nem megajándékoz majd, nem ha olyan leszek, akkor megajándékoz, hanem már megtette. De akkor hol a hiba az én életemben? Ott, hogy nem az ő ajándékát hívjuk le a mennyekből, hanem nagyon sokszor, mivel hozzászoktunk az emberléthez tartozó erők és lehetőségek és energiák használatához, ezért a saját erőnkből csináljuk. Na és az nem elég. Tudod, Isten mindig a hív embernek az életét olyan helyzetekbe viszi bele, ahol mindig nagyon-nagyon határon mozog a lehetetlen és a lehetséges között. És ez egy nagyon fontos törvény. Miért teszi ezt Isten? Azért teszi, hogy rászoktasson bennünket arra, hogy ne az én fejem okosságával, hanem az ő bölcsességével. Hogy ne az én erőmből, hanem az ő erejével. Hogy ne az én természetadta, és sokszor be kell lássad, hogy a szűkös békességemmel, hanem az ő békességével. És hogyha az ember nem tanulja meg azt, hogy újra és újra lehívható, igen, az egy nagyon divatos, azért is használom ezt a szót, hogy jól értsük, ugye. Lehívják az Európai Uniós pénzeket. Hogy lehívható legyen az, ami a mennybe félre van neked rakva, amivel már megajándékozott. Arra rászoktasson az Isten, hogy élj vele. De az ember legtöbbször nem jut el odáig, hogy az mind ott nála, amire csak szükségem van, ott van. Hogy mindig imádságba úgymond lehívjam. Hogy azt hívjam le, amire szükség van. Hogy megértsem, hogy begyakoroljam ezt a különleges szent élet lehetőséget, amire az Isten azt mondja, hogy már minden, amire csak szükséged van, már mindennel meg vagy ajándékozva. Csodálatos lehetőség ez, világosságot, aztán erőt, aztán bölcsességet, sőt, hatalmat a győzelmes élethez, mind ezekkel Isten téged már megajándékozott. Csak érte kell imádkozni, csak a forráshoz kell menni, mert miben is, illetve jobban mondva, kiben ajándékozott meg minket az Isten? Jézus Krisztusban, az ő fiában. Az ővelő való kapcsolatnak a mélysége, valóságossága az, amely átadja ezeket az ajándékokat. Isten mindig újabb és újabb olyan helyzetben tereli az életünket, amikor kihívások vannak, amikor meg kell állni, az erő tőle van. Nagyon sokszor az ember valóban úgy van, hogy van egy élethelyzet, amikor mondjuk dönteni kell, vagy olyan helyzetbe jut az élete, ahol valamit lépni kellene, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én már megtanultam azt, hogy annyiféle utat előre meg tud az ember agyarajzolni. Több forgatókönyvet is tudnánk írni. Milyen jó filmesek lennénk, nem? Megírjuk a forgatókönyvet. Ha így, akkor ez és ez fog történni. Ha viszont azt lépem meg, akkor egy egész más történet indul el. De akkor lehetséges, hogy ő meg azt lépi meg, és akkor is sakkozgatunk. Aztán mindig végül rájön az ember, hogy nem tudom kisakkozni a jövőt. Valahogy nem lehetséges az, hogy az ember föltárja ilyen módon az ő emberi értelmével, még akkor is, hogyha okos, még akkor is, hogyha nagyon sok mindent tud és rengeteg tapasztalata van, azt, hogy mi fog történni a jövőben. De ha az Isten megkérdezi, ő tudja a jövőben elrejtett csapdákat. Pontosan ismeri, hol van. Azt is nagyon jól tudja az Isten, hogy melyik az az út, amelyhez áldást tud adni. Aminél megjelennek az erők. Ahol lesz bölcsesség, lesz világosság, lesz cselekvésre való hatalom, mind tudja az Isten. Kitől kérsz tanácsot a te utadhoz? Azt mondja, már megajándékozott, már megtörtént. Miért vagyunk oly sokszor szegények, koldus szegények? Mert nem vagyunk képesek fölfogni a valóságát, hogy ez azt jelenti, hogy éljünk vele. Éljünk vele a legszentebb módon, éljünk ezzel a csodálatos lehetőséggel, újra és újra. És nem egyszer-egyszer, hanem mind mélyebben. A második motívum, amit Isten elmond itt nekünk, az ígéret, amely isteni természet részesévé lesz. Felolvasom ezt a verset újra. Azt mondja, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Milyen egészen elképesztő, hogy milyen hatalmas piedesztára, mennyei lelki, szellemi piedesztára emeli Péter apostol által Isten önnön ígéretét. Azt mondja, hogy az ígéret az, ami részesít az isteni természetben. Van az emberi természet, amely olyan, amilyen, mindenkinek más természete van. Ki csendes, ki hangos. Ki hirtelen, ki lassú. Ki meg a középmezőnyben van. Nagyon sok fajta ember létezik. Aztán ott van bennünk minden emberi természetet megrontó valami, a bűn hatalma. És aztán azt mondja Isten, ad új természetet nekünk. De mi által? Elképesztő ennek az üzenet, hogy az ígéret által adja. Mi az első és legfontosabb ígéret Isten gyermekének? Az, hogy örök életet adok nekik. Az, hogy aki hisz, annak üdvössége van. Nem azt mondja, hogy lesz majd egyszer, hanem a hitre jutás pillanatában üdvössége van, és így mondja, hogy egy különleges pecsétet és zálogot ad az ember szívébe, életébe, ez pedig maga az Isten harmadik személye, a Szentlélek. Elpecsételi. Csak egy pillanatra térjünk ki. Mit csinál az ördög? Megbélyegez. Mit csinál az Isten? Elpecsétel. Pecsétet ad, mégpedig az ő lelkének pecsétjét. Ez a leghatalmasabb dolog, amely történhet velünk. Elhomályosít mindent. És mégis, mert küldetésünk van, küldetésünkhöz további ígéreteket ad az Isten. Nagyon fontos azt látni, hogy Isten személyes kapcsolatot ápoló Isten, velünk személyes kapcsolatot ápol, az összes bibliai hős, ha itt felsorakozhatna, elől tenne gazdagon bizonyságot. És amikor elolvassuk az igében, hogy mi történik, akár az ószövetségi hősökkel, mindegyikkel személyesen beszél, nem általában véve. Tehát ugye, vegyünk egy prófétát így hirtelen, Jeremiás. Nem azt mondja neki, hogy no, emlékszel-e Jeremiás, hogy mit mondtam Mózes által, most akkor gondold végig, összegez, elemez, aztán megint összegez, és mondd meg az én népemnek, hogy mit kell csinálni. Nem. Isten nem ezt mondja. Isten azt mondja, hogy miért az anyamében megformáltalak, már ismertelek, és mert az anyaméből kijövél, népek profétájává tettelek. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj oda, ahova én küldelek, és mondd azt, amit én parancsolok, és én veled leszek. Isten ígéretet ad. És azért nagyon fontos, hogy legyen az életedre, a küldetésedre, hogy mi a te életednek Krisztusban a lényege. igét Istentől, mert azon a pályán fog téged megáldani. Abban fog megmutatkozni, hogy isteni természet részesévé tesz téged. Nézd meg Péterre. Péternek elmondhatta Jézus azt, hogy mit tervez vele. Neked elmondhatta. Péternek azt mondta Jézus, hogy jöjj és kövess engem, és én azt mi velem veled, hogy emberhalász leszel. Nem más úton, hanem ezen az úton van Péter élete számára félretéve az áldás és az új természet. Itt erősödhet meg az új természet, ezen az úton, és más úton nem. Amikor visszamegy újból halászni, Jézus utána megy, és megkeresi. Mert azon az úton már többé nincs áldás. Azon az úton nincs új természet, aminek hatalma van a bűn felett. Az emberi, a bűnös élet emberi természete felett Péternek. Csak ott van hatalma, amerre az ő útja vezet. De ehhez Péternek tudni kellett azt, amit Jézus elmondott, hogy emberhalász leszel. Hogy ez az életeddel, az akaratod, a célom, hogy te emberhalász leszel, és embereket fogsz fogni, mégpedig az evangélium hálójával Isten országának. Világos, egyenes beszéd. Ideig tartott megérteni Péternek, és mi nálunk is ugyanígy van, amikor Isten ad egy ígéretet, hogy mi a te küldetésed, mit kívánok tőled, melyik úton áldalak téged meg. Nos, ezt meg kell érteni, és ez időbe telik. De ott kezdődik, hogy az embernek a lelke felkészül arra, hogy hát igen, Isten mondhat ilyet. Ma is mondhat ilyet. Igen, lelk által mondhat ilyet. És akkor kezdi el hallgatni úgy az igét, hogy az ember számára kitapintható lesz, hogy nem Isten szólongat most engem. Amikor pedig Isten bejelenti az ő igényét az én életemre, akkor az olyan, mint hogy az embert pozitív értelemben, de szíven ütnék, hogy akkor érti meg, ebben lesz értelmes az életem, ebben lesz csodálatos az életem. És valóban ez az a pálya, ahol átadatik ez az bizonyos új természet. És ez az új természet, a személyes ígéret, amikor pályára helyezi az életemet az Isten, ennek kettős következménye van. Az egyik az, hogy új természetet kapok, a másik pedig az, hogy megőrzi a romlottságtól az én életemet. Azaz azt jelenti, hogy áldás és védelem van, hogyha ezen az úton vagyok. És erről az útról kimászkálok, más utakra, régi utakra térek, nincs áldás és nincs védelem. A harmadik motívum pedig a hitről szól. Ezt is felolvasom, mert igen hosszú ez az ige szakasz, és azért fontos odafigyelnünk a részleteire, azt mondja, ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván. A ti hitetek mellé ragasztotok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet. A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Ugye itt Károli Gáspár úgy fordította az eredeti szövegből, hogy ragasszatok mellé, a hit mellé ragasszatok. Nem sok helyen van, hát hogy azt mondom, rossz azt mondani, hogy pontatlanság talán, hanem nem teljes fordítás, itt ez az egy hely ilyen Károlinál, általában véve az új fordításnál sokkal, de sokkal jobb a Károli. De ezen a helyen nem jó. Itt azt mondja egészen pontosan, hogy a görög nyelvet is megfigyeljük, hogy a hit az egy különleges szerepet tölt be olyan ezek között a felsorolt dolgok között, mint a karmester. Mindezeket a hit vezényli. Ez a szó is áll ott, hogy vezényelni karmesterként, harmóniába fogni az összeset. Tehát amikor ez a vezénylés történik, ez a ragasszatok szócska Károlinál, akkor kialakul a harmónia. Akkor zenemű lesz az életből. Erről szól ez a rész. Ezt mit kell nekem cselekednem hitáltal? Kifejti valójában, mit jelent hinni, mit jelent az élő hit. Ugye az első elképzelés, ami pillanatok alatt az eszünkbe jut, amikor halljuk a hitet, az az, hogy Isten mond valamit, és én elhiszem. Hogy Isten állít valamit, és én arra azt mondom, hogy igen, Uram, ez úgy van. És megtelik, úgymond a lelki világom azzal, amit Isten mondott. Erre föl van, még egészen másról beszél itt az ige, azt mondja, hogy a hit valamit elkezd munkálni. A hit valójában nem más, mint az, hogy ha van hit, akkor lesz belőle cselekedet. Ugye Jakab levelére gondolhatunk, aki arról beszél, hogy ha nincs cselekedet, kérdéses a hit. Tehát először is azt mondja, hogy ha valóban hiszed, akkor cselekszed is. Ha csak gondolod, ha csak egy szép érzés a szívedben, akkor hazatérsz egy szép érzéssel, vagy egy gondolattal a szívedben, és marad minden a régibe. És mérlegre helyezi az életet. Cselekszem azt, amit hallok? Vagy csak egy mozivás silányítom a templomot, hogy beültem, és megtekintettem valamit, és tetszett. És Éjesnek azt mondja, hogy olyan vagy nekik, olyanná lették nekik, mint a szép hegedűnek a hangja. Jönnek gyönyörködni a szép hegedű hangjába, koncertre jönnek. Ezért nagyon az életünket valahol egy mérlegre helyezi, amikor azt mondja, hogy ha van hit, akkor van cselekedet. És a cselekedet mellett nem csak cselekedet van a hithez kapcsolva, hanem a hit vezényli azt is, hogy tudomány és ismeret legyen az én életemben. Hogy a mennyeknek országa, Istennek dolgai, az egy felfedezésre váró virág, amiben nem történik meg az, hogy be lehet fejezni, hogy lehet diplomázni, mégis lehet mindig előre haladni. Hogy életünk utolsó percéig tanulunk, tudományt és ismeretet szerzünk, hol Istennel való együtt menésből, hogy együtt történik a vándorláson az úton, és Isten valamit megmutat, épp a tapasztalatát, ahol úgy, hogy tanít minket. Hol úgy, hogy nekem van érdeklődésem, és elolvasok valamit. Vagy mélyülni akarok valahol a tudományban. Azt mondja, hogy a hithez hozzátartozó dolog az, hogy ismeret, tudomány. Személyes ismerete Istennek, és ismerete az Isten dolgainak. Aztán így mondja, hogy mértékletesség, és hadd kapcsoljam össze, mert összetartozik a következővel, a tűréssel. Ez mint hogy a két ellenkező előjelű dolog lenne, mind a kettő erőfeszítést igényel. A mértékletesség arról beszél, hogy én tartom magamat vissza valamitől. Én tartom valamiképpen vissza magamat, azaz korlátozom önmagamat. A tűrés pedig egy olyan dolog, amikor én úgymond tehetetlen vagyok, valami történik rajtam, és hajlandó vagyok, ugyanakkor erőbefektetésre, mint a mértékletességnél talán, eltűrni, elhordozni azt a fájdalmat, nehézséget, nyomorúságot és terhet. Mind a kettő roppant belső önfegyelmet igényel. Azt mondja, ha van hit, akkor a dolgokban van mértékletesség. Ha van hit, akkor képes vagyok eltűrni, elszenvedni dolgokat. Szóval azt mondja, hogy ha van hit, akkor kell legyen kegyesség. Azaz szent élet, életvitel, így fogalmazok, hogy érthető legyen, hogy nem egyfajta életstílus, nagyon sokan életstílust meg beszédstílust vesznek föl, hanem életvitel. Hogy a szeretet szemei fölfedezik a másiknak a baját, hogy oda megyek hozzá. Hogy a Jakab írja, a beteget meglátogatom, szeretgetem, akinek arra van szüksége. Egyáltalán, hogy szent jellegű életet élek. Aztán folytatja így, hogy ha van hit, akkor van testvérekhez, atyafiakhoz való hajlandóság. Ma egy olyan életstílus terjed a világon, és lett, azt kell, hogy mondjam, szinte abszolúttá, aminek azt a nevet adhatjuk, illetve adták is, összefoglalva, hogy individualizmus. Azaz arról beszél, hogy én vagyok a lényeg, az én életem teljesedjen ki. És nagyon sok ember ezen közben, miközben az összes tévéműsor, az egész világ azt harsolja, hogy teljesítsd be önmagadat, valósítsd meg önmagadat, elmagányosodik és egyedüli emberré lesz. És milyen csodálatos, hogy az Isten az övéit egymással kapcsolatba hozza. Hogy közösséget alkot. És mert van közösség, ezért nem vagyok egyedül. Egészen el odáig, hogy a testvérben közelebbi embert nyerek végül, mint a saját vérszerinti testvérem. Mert az Isten az ő lelkét és az én lelkemet egybeforrasztja. Lelki egység van, nem test és vér egysége. Atyafiakhoz való hajlandóság. Hajlandóság a közösségre, hajlandóság az ismeretre, hogy megismerjem a másikat, hajlandóság a segítségnyújtásra, hajlandóság az másik meghallgatására, odafigyelésre, és ugyanezt kapom majd én is. Ha van hit, van ez is. És végül a szeretet. Most tovább ezt a részt nem magyarázom. A szeretet mindent egybefog, a hit és a szeretet egymás nélkül nincsen. Valójában egy egészen más dimenziói meghosszabbítása a szeretet a hitnek, hiszen ha van hit, akkor Isten jelen van, és Isten maga a szeretet. Tehát összefoglalva ezt a részt, arról szól, hogy mit jelent valójában hinni. Mindezeket jelenti. Azt mondja, hogy ha ezeket cselekszitek, ha ezen munkálkodtok, akkor nem fogtok vakká lenni, akkor nem lesznek olyan emberek, akik elfelejtették, hogy miből szabadulnak meg, és újra elesnek, hanem erős emberek lesztek, győzelmes emberek lesztek. Aztán így folytatja, és ez a negyedik motívum, hogy igyekezzetek a ti elhívásatokat erőssé tenni. Azaz, jelenti ez az igyekezet azt, hogy siessetek. Ez olyan sürgető, olyan sürgős dologról beszél. Ez olyan, mint amikor valakinek azt mondja a főnöke, hogy ide figyelj, kapsz egy hónapot, és ez a hónap adatik neked arra, hogy behozd azt, amivel el vagy maradva. Ha nem csinálod meg, elbúcsúzunk egymástól. És akkor mindenki, aki már dolgozott valamilyen szituációban, talán valami hasonló helyzetet már átélt, akkor az ember teljes gőzzel éjjel-nappal csinálja, hogy be tudja hozni a lemaradását. Nyilvánvalóan, ha életben akar maradni. Na, ez a szó, ami itt áll, ez ilyesmit fejez ki. Hogy igyekezzetek. Hogy ez legyen az első, amit csinálsz, hogy erőssé teszed a te elhivatásodat. Mit is jelent ez? Azt, hogyha hiszem, hogy engem elhívott, akkor mindezekre a dolgokra, amiket parancsol, nagyon erőteljesen igyekezni fogom. Ambíciózus leszek ebbe. Nem másba, az is jó, hogyha a földi munkánkban ambíciózusok vagyunk, mert meg kell csinálni, és igen, előre kell jutni, de ebben légy a legambíciózusabb. Hogy igyekezzetek erőssé tenni, mit? Az elhívásotokat. Másik oldalról nézve pedig jelenti ez a szó azt is, hogy bizonyítsd meg, hogy bizonyítsd meg, hogy valóban elhívott vagy. Ez egyébként a puritánságnak a nagy gondolata. Ha valaki elhívott, akkor valahol meg tudja bizonyítani az életével, munkájával, hozzáállásával, hogy tényleg Istenhez tartozik. De nem a másik embernek kell megbizonyítani, hanem Istennek. Akinek mi tetszeni akarunk. Miről beszél tehát, hogy az elhivatást meg kell bizonyítani, igyekezni kell arra, hogy erőssé legyen, mindent fel kell használni erre, ez egy ilyen sürgető. Miről is beszél ma neked az Isten? Az egyik, az első dolog, hogy mindent számodra már odaadott. Csak te rajtad múlik, hogy kellő időben lehívod-e a mennyből. Ott van Jézus Krisztusban. Aki imádkozik érted, az Atya jobbján. A második dolog, hogy védj személyes ígéretet. Hogy a te lelked készüljön fel, hogy legyen neked személyes ígéreted. Mit kíván tőled az Úr? Péternek elmondta, elmondta a többinek is. Neked is el tudja mondani. Nem az adóba, hanem a vevőben van a probléma, hogy te nem hallod meg. Mert másképp gondolkodsz. Minden egyes szentjének az Isten személyes ígéreteket ad, amely által új természet részeseivé leszünk, és amely úton áldást nyerünk. Harmadszor pedig megtanít arra, hogy a hit nem csak egyfajta belső lelki hívés, hanem nagyon sok minden más, és a hit koordinálja, vezényli harmóniát farag az egész keresztény életből. Akkor lesz teljes a hited, hogyha mindezekben a dimenziókban kiárad az életnek a valóság, amit Isten mond, ezekben megvalósítom. Isten a negyedik dolog, motívum, hogy várja tőlem az Isten az igyekezetet, hogy megbizonyítsam az ő számára, hogy komolyan vettem, amit mondott, hogy elhívott engem üdvösségre, új életre, küldetésre. Úgyhogy rajtad áll, hogy megbizonyíts ő neki, akitől igazán tetszést várunk. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy ilyen hatalmas, győzelmes életet szántál nekünk. Köszönjük azt is, Urunk, hogy azért szólsz, és azért mondod el mindezeket, hogy ez a győzelmes élet a miénk lehessen, hogy ez a győzelmes élet életünk részévé váljon, és majd egyszer úgy álljunk eléd, mint akik jó bizonyságot nyertek. Köszönjük, hogy a mi kis életünket is, bármilyen kicsi is legyen, bármennyire is úgy érezzük, hogy jelentéktelen, mégis hithőssé akarod faragni. Kérünk téged, hogy munkálkodj a szívünkbe tovább. Add, hogy megértsük a te szavadat, hogy ne itt fejeződjön be az Isten tisztelet, hanem hadd gondolkodhassunk, és hadd épüljünk ezekből a dolgokból, amiket elmondtál nekünk a parancsaidból, hogy hadd érthessük meg minél személyesebben, hogy mit kívánsz tőlünk. Köszönjük, hogy elmondtad, hogy beszélni akarsz velünk, el akarod mondani terveidet, nem csak úgy általában véve, hanem személyesen is. Add, hogy a mi lelkünk halló legyen, meghallja a te halk szavadat, hogy nyitott legyen az ilyenfajta megértés felé, hogy megérthessük mi is azt, amit Péter megértett, hogy mi a te akaratod az életével. Köszönjük, hogy ez az, ahol valójában az új természet bennünk kiáradhat. Az az út, amikor azon vagyunk, amit te szántál nekünk. Így kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, és adj a mi szívünkbe, lelkünkbe igyekezetet és véghez vitelt. Hogy amit felkínáltál, amit lehetőségként megnyitottál, az valóban jelen legyen, testé legyen itt a Földön, a mi életünkben. Köszönjük, hogy erre bíztatsz, ezt kérhetjük és várhatjuk. Kérünk téged, add, hogy megtegyük, ami a mi részünk, és kérünk téged, hogy közelíts hozzánk, mert csak amikor te jelen vagy az életünkben, akkor érezzük, hogy valóban valóság az, amit te mondasz. Kérünk téged, hogy így áldj meg bennünket, és erősíts meg bennünket az új életre. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig az áldás vétele előtt keressük ki az 512. dicséretünket, és annak az első és második versét énekeljük el. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat. Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem. Elrendelt utamat, s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat, szent igazságodat. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásatokat és kiválasztásatokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.